Sziasztok, ez a
27, majdnem egy bájt, vagy fél bájt, okay. Majdnem.
Sziasztok, ez itt a Hek és Lángos. Hogy szoktam beköszönni?
Sziasztok, ez itt a 127.
Tárcsázzátok a 127-et.
127 vagyok, akartok. Ez itt az antenna.
De baszki, tényleg nem emlékszem, hogy szoktam beköszönni.
Ez jó lesz, szerintem ez most már túlzásba vittük a beköszönést, úgyhogy...
Sziasztok, ez a Hetkés Lángos Podcast 127-es adása, Antena vagyok, és itt...
Lövögél már! Majd kivágod!
Szóval itt van Béla.
Itt vagyok, sziasztok, Béla vagyok.
És itt van Ninja, szia Ninja.
Én is itt vagyok, sziasztok.
Olyan jövő péntek délután van, hogy egyszer nem tudom, hogy szoktam az adást elkezdeni és beköszönni, úgyhogy érdekes dolgoknak nézzünk elébe, én úgy érzem. Kezdjünk is bele a témákba, a témázgatásokba. Idén lesz, vagy idén 20 éves az I Love You vírus. Erre én emlékszem.
Te tényleg emlékszel rá?
Ez ami csak annyit írt, hogy I Love You, nem? Tehát, hogy egy ilyen izét dobott ki a képernyő, vagy ez nem az?
Nem. Ez az volt, hogy kaptál egy levelet, hogy kérlek, olvasd el, egy ismerőstől kaptad, és hogy kérlek, olvasd el ezt a szerelmes levelet, ami neked szól. És volt benne egy attachment. És nem is attachment volt, hanem egy ilyen embedded objektum volt a levélben, tehát ott volt a szöveg végén egy kis ikon, amire rákattinthatsz, és hát ez egy Visual Basic script volt, amit a Fülöp-szigeteki Onel de Guzman írta. És ő is azért írta ezt, mert akkoriban, ugye 2000-ben ott a Fülöp-szigeteken a betárcsázós internet annyira drága volt, hogy nem nagyon futotta nekik ott a Hoodie-ban, abban a környékben hát az internetre, meg korlátos is volt, meg minden, szóval nem akart fizetni, ezért ilyen jelszavakat gyűjtött, szeretett volna gyűjteni vele, amivel ingyen internetezhet. És ezért csinálta meg ezt a vírust, ami az Outlooknak egy sérülékenységét használtak ki, ha jól tudom, és hát május 4-én 2000-ben útjára indította ezt a kis programot, és aztán elment dolgozni. És hát néhány nappal később már 45 millió gépet fertőzött meg, vagyis hát 24 órán belül 45 millió gépet fertőzött meg. Azt csinálta egyébként, hogy az összes kontaktnak elküldte. Tehát, hogyha megfertőzöttél vele, megnyitottad a levelet, akkor az összes kontaktodnak elküldte ezt a te nevedben. Tehát mindenki kapott tőled egy szerelmes levelet. És ugye a pszichológia mögött ez elég érdekes, hiszen ki ne nyitná meg egy szerelmes levelet? Mert arra gondolt a Guzman, az emberünk, hogy mindenki boyfriendet, meg girlfriendet szeretne, és egy csomagnak nincsen, és így jól esik, hogyha valakitől kapunk egy szerelmes levelet, úgyhogy hát ez volt igazából itt benne a pszichológiai rész, és komplett e-mail rendszerek álltak le emiatt. Ez volt igazából a legtávolabbra elért igazi globális számítógépes vírus. 10 milliárd amerikai dollár kárt okozott. Az Egyesült Királyságban például a parlamentnek lekapcsolták az e-mail rendszerét órákra azért, hogy védjék ettől a cucctól. meg ilyen adminok világszerte ilyen komplett alhálózatokat választottak le az internetről azért, hogy megtartsák egyetlen a belső működőképességét a hálózatnak, mert túlterhelte. De túlterhelt az egészet. Hát és aztán visszanyomozták ugye ezt a dolgot egy manilai apartmanba bejegyzett internet kapcsolatra, mint kiinduló pont, és de Guzma egy sajtótájékoztatót, ja, ott laktak a Guzmáék, és egy sajtótájékoztatót tartott május 11-én az emberünk, ahol az ügyvédje jelenlétében kijelentette, hogy hát ezt ő véletlenül csinálta, tehát így nem volt szándékos, bocsika.
Aha.
Igen, és ami érdekes az, hogy akkoriban a Fülöp-szigeteken nem volt olyan törvény, ami a kiber dolgokra vonatkozott volna. Így nem ítélték el se őt, se a bátyját, aki egyébként szintén rávetült egy kicsit így a gyanú árnyéka, mert ő meg valami underground hacker community-nek volt a tagja, tehát az is felmerült, hogy esetleg ő is szerepet játszott ebben. Mindenesetre ő így bevallott, hogy szorika, megbánta a tettét, meg minden, és nem ítélték el. Jelenleg is egy ilyen telefonjavító kis vállalkozást működtet, vagy hat ott dolgozik. Egy kis érdekesség az, hogy amikor ez kiderült, akkor ő úgy vette ezt észre, hogy úgy jött rá, hogy hát kiderült, hogy egy manilai hackert keres a rendőrség az I Love You vírussal kapcsolatban. Tehát ő ezt így nem gondolta, hogy ez így mindenkinek elmegy, és igyekezett egy darabig radar alatt maradni. Az édesanyja például elrejtette a számítógépét, amikor kiderült, hogy valószínűleg őt keresik. Akkor az anyukája szétszette és eldugta a számítógépét, hogy neki olyan nincs, az én fiam nem, ő nem. Neki nincs is ilyen ördögi masinája. És hát a főiskolára már nem ment vissza, de azért elkezdett újra dolgozni, és most is dolgozik egy ilyen telefonjavító kisboltban. Ez egy nagyon érdekes történet, ez tényleg ez volt az őse ezeknek a vírusoknak. Érdekes.
Mi volt az I Love You-nak a core funkciója egyébként? Mondtad, hogy pénzt akart a csávó. Tehát oké, hogy úgy szaporodott.
Jelszavakat
lopott.
Igen. Az volt, hogy ez a Visual Basic script, ami benne volt, az ilyen, most egész pontosan nem tudom, cikkből szedtem ki, amit írtak róla, fájlokat írt fölül az oprendszeren, ezáltal valószínűleg eltérített néhány rendszerhívást, és jelszavakat lopott. És automatikusan tovább küldte saját magát az áldozat összes kontaktjának, és onnan is begyűjtötte a jelszavakat, és ezeket valószínűleg elküldte, tehát továbbította valahova. Ezek ilyen dial-up passwordok voltak. Tehát ő erre ment rá. Tehát nem banki jelszavakra, nem is, hanem őt konkrétan csak a dial-up passwordok érdekelték. Mert a dial-up, tehát ez a betárcsázós internet ott Manilában, ez elég drága volt, és ők még nagyon szegények voltak.
Hát szegény, de ez egy nagy izé. Egyébként most néztem róla itt egy képet, és tényleg ott van benne a levélben a VBS file.
Igen.
És azon gondolkodok, hogy ki kattint erre rá, de hát erre ma is rákattint igazából bárki.
Ne viccelj, tehát 20 évvel ezelőtt ez ilyen teljesen normális ezt dolog akartam. Volt, mondom még ma is, tehát hogy itt a közeg változik, hogy nem e-mailben jön, hanem Facebookon, ugye Facebook üzenet ki.
Nem, hát ez azért igazából nonsense, mert hogy körülbelül 2 hete volt pont egy ilyen malware kampány, ahol cipben küldtek VBS fájlokat, tehát annyi, hogy becippelik, jó? És van úgy, hogy tesznek rá egy jelszót is. De bele van írva a jelszó maga a levélbe, ez ugyebár a szkennereket kijátsza, és akkor onnantól kezdve jönnek a userek, és kattintják ezzel el a VBS fájlt. És hát volt bőven ember, aki ezt mindenképpen látni akarta. Na most egyébként a legújabb, ami például egy pár hete volt szintén, az ezért volt, az egyik csoport berakta a letöltendő malverjüket, ami egy Excel volt, tehát kaptál egy linket, nevezzük egy linknek, és tehát rákattintottál, jött egy Cloudflare-es oldal, ahol volt egy kapcsa, azt a kapcsát ki kellett tölteni a kapcsát, ugyebár fel kellett ismerni a tűzoltócsapot meg mindent, és akkor kaptál egy Excel fájlt, amit utána le kellett futtatni, és akkor futott le. Mire akartam kihozni? Ja igen, az, hogy itt még egy izét is, egy Cloudflare-es oldalon is keresztül kellett másznod annak érdekében, hogy ezt le tud futtatni, és hát voltak emberek, akik ezt a dolgot megugrották probléma nélkül. Úgyhogy az, hogy akkoriban csak egyszerűen beleraktál egy VBS fájlt a levélbe, ami kukacosítható volt, illetve egy kukacosítható exploitot használt, hát ja, ez szívás volt egyébként.
Jó, de ez is azért volt kukacosítható csak, sőt nem is volt teljesen egyébként Vermeből, mert user interaction kellett hozzá. Hát
kellett hozzá, igen.
Kellett, hogy megnyomd. De hogyha mondjuk egy olyanba tette volna bele, egy olyan exploitot használt volna ki, amit csak azzal, hogy betölti az Outlook, és még meg se kell nagyon jeleníteni, hanem egyszerűen csak betöltés, ott lefut valami buffer overflow keresztül az exploit, akkor meg vége van. Tehát akkor annyi, mint a Morris Worm annak idején, azt hiszem, az pont ilyen volt. Tehát ott nem kellett semmit csinálni, ott azt elindította, és az így ment, és az így terjedt.
Az ment, igen. Az ment. Meg a vanakra is így ment, de hát igen, itt kell emberi interakció, de ugyebár hogy is szokták ezt mondani, ez nem a reprodukciós ráta, hanem de azt hiszem, a reprodukciós rátája egy ilyennek elég nagy tudott lenni, hogy egy ember megfertőződött, és nem tudom hány másik embert is potenciálisan magával tudott rántani, illetve hogy elküldte nekik. Tehát ez egy tök király dolog. Hát nem volt király, de így visszanézve vicces, főleg az, hogy 1-2 hete néztem én is a VBS fájlokat. Ebből látszik, hogy nem változott semmit a világ, csak minimálisan annyit, hogy bele kell rakni egy zip fájlba a VBS fájlt.
Meg egy Excel-be. Vagy Excel-be.
Vagy egy Excel-be, igen. VBA-t, igen, igen, igen.
Nagyon sokat egésztük az IoT eszközöket, és felhőpent egy hír, hogy vannak ilyen kínai villanykörtegyártók, akik ugye Xiaomi is, illetve ugye most az IKEA-nak is van ilyen okos villanykörtéje, és hogy ezeket biztonságosabbá tegyék, ezért a webes felületen, ahol lehet vezérelni ezt, azt úgy teszik biztonságosabbá, hogy tesznek el egy kapcsolót.
Ó, jaj, és akkor, de hogy? Így, amikor fel akarod kapcsolni a lámpát, akkor megjelenik egy ilyen raster, hogy választ ki az iskolabuszokat?
Igen.
Ez tök jó.
Viszont beszélgessünk kicsit a jelszavakról, illetve a phishingről. Az is mindig egy ilyen érdekes dolog, hogy milyen phishing kampányok vannak éppen. Ugye, aki nem tudná, ez a phishing, ez a szétehítünk egy nagy felületen egy valamilyen linket, vagy e-mailt, vagy üzenetet, amire rákattintva az illetők nagy számok törvény alapján megadnak adatokat, és valaki úgy is fennakad. Jelleggel begyűjthetünk információt. Na most ilyen phishing eredmények lehetnek bankkártyadatok, lehetnek login credentialök, tehát hogy ez teljesen, amire éppen szükség van. És vannak ilyen népszerű szolgáltatások, mint a Spotify, vagy akár még az Apple ID-k, meg ilyesmik, ahol tudsz úgy venni Spotify előfizetést, hogy valakiét megkapod, megveszed, jó olcsón, és utána használhatod. Na most ezekre úgy lehet rátévedni, vagy hát úgy lehet áldozatául esni ezeknek, hogy olyan levelet kapsz, hogy lejárt a jelszavad a Spotify-on, és változtasd meg, vagy Netflixen, vagy bármi, vagy a banki szolgáltatásodnál. Tehát egy olyan levelet kapsz, hogy neked most lejárt a jelszavad, kattints a linkre a megváltoztatáshoz, hiszen ugye tudjuk, hogy az IT biztonság egy fontos dolog, a jelszó policy-ben elő lehet írni, hogy X időközönként változtatni kell jelszót, és ezzel tudnak embereket arra csábítani, hogy rákatintsanak egy linkre, és ott jelszót adjanak meg. Na most nekem egyébként az a furcsa, hogy emlékeim szerint az összes ilyen népszerű szolgáltatás, ami nem céges password policy-val rendelkezik, ott nincs lejáró jelszó. Tehát, hogy mondjuk egy Netflixen, egy nem tudom, a Spotify-on akár, vagy HBO-n, vagy bárhol, nincs olyan, hogy neked le fog járni a jelszavad. De akár még a Google Mail-nél se, hogy te most akkor változtass jelszót. Tehát ott igazából az van, hogy egyszer megadod a jelszavadat, és hát magadnak nem gondoskodsz ilyen jelszó policy-ről, hogy beállítod a password manager-be, hogy figyelmeztessen téged 90 naponta, vagy 30 naponta, hogy változtass jelszót, akkor az úgy sose fog lejárni, ami egyrészt kényelmes nyilván, másrészt meg eléggé veszélyes. Ez hogy nem terjedt el, hogy ezekbe a szolgáltatásokba beleépítsék?
Ez egy nagyon jó kérdés egyébként, ez pont nekem is eszembe jutott, hogy ott ugye már password managerrel intézzük azt, hogy legyen mondjuk egy erős jelszó, és hogy ezt az erős jelszót mondjuk bizonyos időközönként update-elni kell bizonyos oldalakon, de valóban ezekre az oldalakon ez így egyáltalán nem terjedt el. Jó, most nagyon sok oldal van, amelyik most próbálja magát a kétfaktoros autentikációval kicsit így megacélozni, és valójában ez szerintem megoldást tud hozni. Tehát, hogyha nem is cserélteted állandóan a usereiddel a jelszavaikat, ami egyébként nem tudom, hogy mennyibe kerülne nekik. Tehát az, hogy azt mondják, hogy lejárt a jelszavad, most akkor cserélt le. Tehát ez nekem nem tűnik egy olyan nagyon nagy overheadnek, mondjuk 3 havonta. Na, boom. És esetleg figyelnek arra, hogy ne ugyanazt a jelszót használd újra, amit előtte, erre is vannak már megoldások, tehát ezt csak kell újra föltalálni az esetek többségében. Nem tudom, megmondom őszintén, ez számomra ez teljesen megmagyarázhatatlan. Hogy ez hogy hát nem figyelj, tudott beépülni.
Ahogy hívjátnál a Google Mail-nél például, vagy a Google jelszónál, azért azt is figyelembe kell venni, hogy ha be vagy autentikálva a mobiloddal, akkor 3 havonta az szívás azt cserélgetni.
Az egyébként.
Tehát ez azért egy hatalmas nagy szívás lenne. Ellenben például nagyon, elég jó a Google-nek a kétfaktoros azonosítása, ez a két lépcsős azonosítása, hogy felugrik egy ilyen kis kulcsuk notification, hogy te akarsz most éppen belépni, és akkor mobilon rá kell nyomnod, hogy igen vagy nem. Én
ezt tartom annyira... Kapcsolva.
Hát jó, nyilván persze, tehát be lehet kapcsolni, de a jelszót is változgathatod magadnak, tehát igazából jó, nem vagy rá kényszerítve valóban, de én ott tartok, hogy ezt azért megfontolták párszor, hogy mi legyen, csináljanak-e ilyet, vagy ne is. Ha jól tudom, akkor egyébként a jelszóváltoztatásnak a kikövetelése és az időnk, tehát a rövid határidőn belüli jelszóváltoztatás, az kontraproduktív. Tehát nem fogsz, nem fogsz jó jelszót megadni, akkor, hogyha állandóan újat ki kell találnod, mert egy erős jelszót ki tudsz találni, mondjuk egy jó passphrase-t, de aztán, ha a következő kell 3 hónap múlva, az már nem lesz egy jó passphrase, az már egy szarabb lesz. És aztán egyre rosszabbak lesznek, és aztán visszatérsz az elsőre, amikor már kifutott a pufferből, hogy ezt a jelszót még használtad az előző 3-ban, akkor egyszerre megadod újra, és kezdődik előről. Nem tudom, én azt veszem észre, hogy most, mintha elindult volna abba az irányba a világ, hogy a jelszóváltoztatás, a kötelező jelszóváltoztatási policy az mintha kezdene hosszabb időintervallumokat lehetővé tenni. Nekem ez és erről beszélt egyébként az izé is a Technoviking volt, vagy a Have I Been Pound-nak a tulajdonosa, most nem tudom, nem ugrik be a neve.
Troy Hunt,
igen, Troy. Tehát vagy ő ugyanazon a konferencián voltak mind a ketten, és kb. Egymás után, és kb. Erről beszéltek, hogy ugye mi van akkor, hogyha megköveteli tőled, hogy erős jelszót válasz, akkor meg ugye ott van, hogy a complexity is meg van követelve, hogy akkor tegyél bele számot, akkor fogsz tenni a végére egy egyest. Tegyél bele egy special karaktert, akkor egy exclamation markot, egy felkiáltójelet raksz a végére. Legyen nagybetű, akkor kapitalizálod, és ennyi.
Az első betűt.
Igazából az első betűt tettik. Tehát ezek a komplexitási szabályok, meg az, hogy most akkor 3 havonta cseréld le, akkor megváltoztatod 2-esre a végét. Tehát így nem tudom. Én ezt úgy gondolom, hogy egy jó erős jelszót, ha egyszer beállítasz, akkor az 3 hónapnál tovább is védelmet biztosít a számodra.
Ez abszolút így van, viszont hogyha már Troy Hunt neve felmerült, van vele kapcsolatban egy hírünk, mégpedig a Minneapolis-i rendőr kapitányságnak a hackje. Ugye azt most nagyjából nem lehet elkerülni, hogy ne találkozzunk azzal a jelenséggel, hogy Amerikában nagy tüntetések vannak, és elég agresszív tüntetések, illetve ellentüntetések, illetve a rendőrségnek a fellépése. Ugye mind a George Floyd halála, tragikus és agresszív halála kapcsán történt. Nem véletlen, hogy igyekszünk mindenféle point jelenleg mellőzni az adásból. Nem szerettük volna ezt így behozni, hogy hát úristen, mi történt, illetve az se, hogy bármilyen szinten is a színes bőrűek kapcsán most poénkodjunk, bármennyire is azért elengedjük, hogy ugye Béla hova tartozik. De igen, tehát hogy most jelenleg ott elég agresszív dolgok történnek. Mi volt ez a hack?
Igen, ez érdekes. Na, megmondom, mi volt ez a hack. A hack az volt, hogy körülbelül, ugyebár az Anonymous is, amiről tudjuk, hogy nem egy centralizált szervezet, hanem gyakorlatilag mindenki Anonymous, tehát én is csináltok Anonymous-os videót, te is csinálsz anonymusos videót, és akár még Ninja is csinálhat anonymusos videót, és mindegyikünk külön-külön hadat üzenhet bárkinek igazából, mert hogy ugyebár az Anonymous az egy fejtelen irányítatlan dolog. És gyakorlatilag napi szinten jöttek ki, ugyebár ebben a sűrű időszakban most, az elmúlt szerintem 1-2 hétben, Twitteren és egyéb helyeken mindenféle üzenetek, hogy most az Anonymous is hadat üzen a Minneapolis-i rendőrségnek. Én egyébként azon vagyok fennakadva, hogy nincs ellen Anonymous üzenet. Tehát, hogy az egyik Anonymous mondjuk hadat üzen a Minneapolis-i rendőrségnek, a másik Anonymous, meg mondjuk aki egy kicsit szélső jobboldali, mert ugyebár ez nem politikai irányzat szerint válogatják az anonymusos emberek, hogy ők most anonymusok lesznek, vagy nem lesznek anonymusok. Hogy mi van akkor, hogyha mondjuk egy szélső jobbos azt mondja, hogy már igenis, hogy nem tudom valami más, és ő is hadat üzen, csak mondjuk nem a izének, hanem a tüntetőknek hadat. Na mindegy, ez csak egy ilyen gondolat, hogy ugye ez egy ilyen eléggé ilyen ellenmondásos dolog, de a lényeg az, ami konkrétan a hírhez tartozik, hogy az Anonymous többször is bejelentette, hogy egyrészt doxolták a Minneapolis-i rendőrségnek a dolgozóit, tehát publikálták a személyes információikat, e-mail címet, lakcímet, stb. Ezeket nyilván leszedegették, de hát idővel ment. És hát jöttek az adatbázisok, a password dumpok a Minneapolis-i rendőrségnek az e-mail címeivel és a jelszavaival. Na és ugyebár ki tudna ezzel kapcsolatban a legtöbb információt mondani, ha nem Troy Hunt, akinek ott van a világ összes jelszava és felhasználó neve e-mail címe adatbázisban, és mindenféle ilyen hosszadalmas kutatásokat végzett, erről van is egy relatíve hosszú blogbejegyzés mindenféle mintákkal, meg mindennel. Na, elmondom nektek a lényeget, a TLDR-t nem nyomtak föl semmit az anonymusok. Ezek mind ismert database dumpok, többnyire 7 éves dolgokkal, 5 éves dolgokkal, 3 éves dolgokkal, tehát ilyen semmi új dolog nincsen, és nem a rendőrségnek a rendszereit nyomták fel, hanem bizony vannak emberek, akik a céges, ebben az esetben a rendőrségi e-mail címükkel regisztrálnak be, mondjuk a sarki zöldségeshez, az ő portáljára. És onnan egyszer kiszivárgott, és hát nyilván ott van a rendőrségi e-mail címe, és ott van hozzá egy jelszó. A legrosszabb jelszó 2 karakteres volt. Azt hiszem LE, vagy valami ilyesmi volt, de természetesen ott volt közte az 123456, ott volt a password, tehát a password, mint password. Tehát igazából az összes minta megvolt, ami úgy egyébként jellemző szokott lenni, úgyhogy semmi extra nincsen benne, és új dolog nem volt közte. Tehát semmi olyan dolog nem volt igazából, ami így kimagaslóan új lett volna, amit még nem látott volna az adatbázisban. Azok között, a dolgok között, amit az Anonymous publikált, hogy na most elkaptuk őket, srácok. Nyilván így se jó egyébként, tehát így se örül senki, mert én nyilván nem akarom a rendőrséget se védeni, de ilyen dolgokat nem csinálunk. Tehát ez ugyanaz, hogy ha lehet, akkor ne gyújtogassunk, meg ne fosztogassunk boltokat. Én értem, hogy én maximálisan egyetértek azzal, hogy és szerintem ezt nem kell senkinek sem mondani, hogy minden ember élet számít, és hogy Amerikában igenis, hogy van rasszizmus, sőt, nem csak Amerikában, hanem nagyon sok más helyen is van, körülbelül mindenhol, ahol van egy halomnyi ember, és van valahol mellette egy másik halomnyi ember, az a két halom ember, az tudja, hogy utálni fogja egymást. Legyen ez falu, vagy csak szimplán szomszédság, vagy csak két család. Ez emberi tulajdonság, ez csodálatos, de ez így van, ezt mindenki tudja. De ha lehet, akkor azért ne csináljunk ilyeneket, de nyilván az Anonymous ezt így kidobta, és hát Troy pedig levezette, hogy ez nem új dolog. Úgyhogy igazából nincs hír, viszont, hogy legyen hír, Troynak a honlapja gyakorlatilag engem kicsit beszippantott, mert az emberünk körülbelül minden nap csinál egy daily reportot, ahol elmeséli, hogy mi van, milyen új dolgok vannak, mi történt, stb. És találtam egy baromi érdekes hírt. Képzeljétek el, az történt, hogy Troy Huntnak a levele, amit automatikusan kiküldt, nem tudom, a kedves hallgatók ismerik-e, de fel lehet iratkozni a HawaiiBeam.com-nak az oldalára, hogyha a te e-mail címed bekerül egy adatbázisba, akkor kapsz róla egy alertet. Ami egy levél, gyakorlatilag egy e-mail. És ez a levél megérkezett egy céghez, és a ticketing rendszerüket gyakorlatilag földbe döngölte. Na,
túl
mi történt?
Nagy volt, vagy mi?
Tessék?
Túl nagy volt, vagy micsoda?
Nem. Kapaszkodj. Troy Huntnak a logójában, hogyha megnézed a logóját, benne van az, hogy idézőjel, pontos vesző, -, have I been pwned. Ez ugyebár az SQL Injectionnek az egyik legjellemzőbb része, igen. És ezt ő poénból választotta, mert hogy ugyebár a data, a base dumpoknak a többsége SQL Injectionből jön, és hát ő ezt így beleépítette a logójába, ezt a karakter sorozatot. És ezzel a karaktersorozat, ez benne is van a küldőcím, azt hiszem a küldőcímben nincsen, de hát benne van a levélben, illetve szerintem a subjectben is benne van ez a dolog, mint karakter. Tehát nem mint kép, hanem mint karakter. És ez a cég, ez a GLPI ticketing toolt használt, az egy ilyen webes ticketing tool, ha jól láttam, ez például PHP, és hát nyilván MySQL-t használ a háttérben. Ez egy relatíve régi tool. Te ismered? Én nem ismertem, én csak
igen,
az OTR-t ismertem.
Igen, francia fejlesztés, azt hiszem.
Igen, illetve nem tudom, de GLPI, ez a neve, és ez egy ticketing tool, lehet ugyebár ilyen ügyfélkapcsolatok, lehet neki küldeni leveleket, akkor azokból lesz egy ticket, azt fel lehet dolgozni, lehet assignolni mindenféle dolgozóknak. Hát ilyen cégeknek szerintem tök jó, hogy a bejövő leveleket szortírozzák, és leadják a munkát így egymás között. Na igen, ők fel voltak iratkozva, ez a meg nem nevezett cég egyébként, a Troy Huntnak erre a feedjére, és hát bekerültek egy adatbázisba, kapták az alerting levelet, és a GLP-n belül kellett a ticketet még ide-oda tologatni, tehát egy bizonyos funkciót fel kellett hívni, hogy az SQL injection gyakorlatilag ezáltal végrehajtódjon, És az történt végül, hogy az összes ticketnek a tartalmát felülírta a Troy Huntnak a levelével. Tehát mindegyik ticketbe belekerült a Troy Hunt levelének a tartalma. Azért, mert triggerelte véletlenül ez a header, ez a idézőjel bezár, pontos vesztőzőjével lezárja a parancsot, és a mínusz-mínusz az pedig azt jelenti, hogy innentől kezdve minden komment. Tehát a dolognak vége ez így bezárta, és gyakorlatilag az egész adatbázist vissza kell. Visszaállították egyébként 5 perc alatt backupból, vesztettek némi adatot, nem volt tragikus, de ebből a csávó csinált, aki ezt észlelte, csinált belőle egy blogposztot, egy relatíve hosszú blogposztot, Troy Hunt is beszélt róla a saját blogján, és Twitteren gyakorlatilag körbe ment mindenfelé, amerre emberek elképzelhető, mert ez mennyire király, ugyebár mindig ettől félünk, mindig ezzel röhögünk, hogy ha, belelakom az izébe a autókon a rendszámtáblába. Igen, a rendszámtáblába, hogy egy SQL injection stringet rakok bele, vagy a gyerekemet fogom valamilyen SQL injection stringnek nevezni, és majd az iskolai adatbázist. Hát ez a városi legenda, ez a dolog, ez most így gyakorlatilag ténylegesen megvalósult. Megtalálták a sérülékenységet, benne van a GLP-nek a GitHub-jában, ki is lett javítva, van hozzá videó, baromi király. Tehát ez tényleg ez olyan, mint amikor tényleg ez a pont megtörténik valami, amikor 200 kilométerről pont bemegy a labda a kosárba. Tehát ez most home run volt, tökéletes. Úgyhogy nagyon jó, benne van a cikk említőleg a show notes-ban, van hozzá videó is, baromi király, le van írva a sérülékenység, utána lehet olvasni. Úgyhogy ha GLP-t használtok, akkor update-eljétek, vagy csak ne iratkozzatok fel Troy Huntnak, iratkozzatok fel Troy Huntnak a subscription-jére, és update-eljétek a GLP-t. Ez lenne a helyes. Úgyhogy...
Vagy használjátok más túlt az ilyesmire. Valahogy nem tudom, hogy szervezés nélkül, vagy összegondolás nélkül egymás után adogatjuk itt a labdát egymásnak, úgyhogy nem is kell nagyon szervezkedni. Nekem a következő hírem az, hogy megjelent egy új ingyenes túl, arra nézve, hogy azt vizsgálod vele, hogy mennyire van a te doméned, vagy a te céges jelenléted kitéve a dark webnek, tehát hogy mennyire van a dark webben a te neved úgymond jelen. Én most leteszteltem a hekkislángos.show-val, és nagyon örülök, hogy elmondhatom, hogy jelenleg a hekkislángos.show az nincs említve a dark webben, nincs potential cyber squatting, by the way, cyber squatting, tehát hogy a balkán szláv squatting után itt van a cyber squatting, amikor úgy hackkelsz meg dolgokat, hogy googolva vodkával Adidas melegítőbe, illetve nincs potential typo squatting se. Na most, az előzőket képzeljétek el, úgyhogy félregépeltek közben.
Typo squatting?
Nincs potential phishing, és nincs social network hozzánk csatolva. Úgyhogy ilyen riportokat kérhettek. Én most tesztelésképpen lekértem egy, nehéz, de egy népszerűbb oldalt. Tehát, hogy tudom, hogy nálunk nincs népszerűbb, de azért mégis.
Nem, nem,
és jelennek meg issuk, tehát például a munkahelyünkhez köthetően van 239 dark webes issu, tehát említés, amiből 8 kritikus rizikó, tehát ilyen login credential-ök, illetve plaintext-es jelszavak, aztán van 5 estimate high risk, ami hasonló, csak másfajta adatból származó esetleg. Van 158 medium risk, illetve 68 low riskes említési megjelenés. Na most én nem tudom, hogy mennyire bízhatunk ebben a toolban. Azt ígéri, hogy mindenféle AI-jal és NextGen-nál visel, vagy figyeli a dark webet, és folyamatosan mindenféle webcrawlinggal legyűjti az adatokat a fórumokról, meg mindenhonnan. Aki esetleg úgy érzi, hogy tenne egy tesztelést, az benne lesz a link a show notes-ban, de egyébként az immuniweb.com per radar az induló oldal. Hát nézzétek meg, vagy adjatok neki egy esélyt esetleg.
Egyébként mennyire lehet erre rákot? Tehát, hogyha ha találsz egy ilyen nem alertet, tehát egy ilyen potential problémát, akkor erre rá tudsz menni, és utána tudsz menni, vagy ezt nem engedi meg, hogy megnézz, hanem csak, hogyha bedobtad a zsetont. Vagy meg tudod nézni, hogy hol találta.
Elvileg ez ugye egyetemen OSINT és AI technológiával készült riport, nagyon fancy, nagyon svájci bicskás, nem tudsz belemenni teljes mértékben, illetve nem néztem, hogy milyen felszín modellek vannak mögötte, ugye elvileg ingyenes, gyakorlatilag valószínűleg nem. Tehát most, hogyha megnézed itt a listát, akkor mindenféle asset discovery-től kezdve minden, hát fizetős kőkeményen, úgyhogy szerintem itt csak azt tudod megnézni, hogy ők mit sejtenek rólad, és utána, hogyha fizetsz, akkor meg tudják mondani konkrétan.
Konkrétumokat, aha, na igen, ez a kérdés.
Ja. Hát ugye a corporate license az 1000 euró havonta.
Semmi gond, megveszük a Patreonból. Csak nem a késlágos Patreonból.
Van az SMB változat, ahol asset discovery-t és security monitoringot kaphatsz, ez 100 dollár havonta. A corporate változat, ami heti update-et ad, ez asset discovery-ből, security monitoringból és AI-driven security ratingből, ez 300 dollár, és van a corporate pro változat, ahol asset discovery, security monitoring, AI-driven security rating, deep and dark web monitoring van, illetve public code repositories monitoring van, ez van 1000 dollárért havonta, tehát hogy a free tool az kicsit cuki ebben a hírben, tehát hogy nem annyira free ez a tool, mint ahogy ezt hirdeti magáról.
De alapvetően nagyon jól hangzik viszont.
Így van. Na, böngészünk egy kicsit. A következő hír ez a Mozilla és a Firefox kapcsán került elő. Béla, mesélsz erről egy kicsit nekünk?
Igen, mesélek róla. A Firefox egy új szervizt akar bevezetni, ez igazából egy nagyon rövid hír lesz, illetve mindenkinek a figyelmébe ajánlom, csak ennyit akarok ezzel. Csinálnak egy új addont, ami gyakorlatilag egy szervizt fog biztosítani, amit úgy kereszteltek el, hogy Firefox Private Relay. És nekem alapvetően ez nagyon tetszett ez az ötlet, ezért is hoztam el. Egy aliaszt lehet beállítani magadnak, egy e-mail aliaszt lehet beállítani magadnak, lesz egy ilyen címed, és igazából az a lényeg a dolognak, hogy mindenhova, ahol beregisztrálsz, ezt az e-mail aliaszt fogod megadni. Tehát nem a valódi e-mail címedet fogod megadni, vagy ha esetleg valakinek van komolyabb céges e-mail címe, vagy nem tudom milyen, hanem mindenhol, ahol nem muszáj feltétlenül a te Frankó király e-mail címednek jelentkezni, mondjuk a Sarki Zöldségesnél például nem fogom megadni az én céges e-mail címemet, vagy akár a Hekkés Lángosost, hanem beregisztrálod ezt az e-mail aliaszt, amit a Firefox Private Relay-en regisztráltál, és ott meg tudod nézni ezeket a leveleket, illetve automatikusan be lehet állítani azt is, hogy azokat a leveleket, amik érdekesek, azokat továbbítsa neked automatikusan a te valid e-mail címet. Tehát gyakorlatilag egy ilyen e-mail relay-t állít be. Nyilván ők csinálnak ilyen prefilteringet is, tehát a spam meg a malvereket, meg ilyeneket, azokat megpróbálják ők is kiszedni. De alapvetően te tudsz csinálni még egy e-mail fiókot, amit berakhatsz az eredeti e-mail fiókod elé. Olyan nagyon nem volt számomra transzparens, hogy ez mitől lenne jobb, mint hogyha a két e-mail fiókot használnál, de valószínűleg kényelmesebb hétköznapi felhasználásra, nem kell olyan sok dolga beállítani rajta, egyszerűen csak megadott, hogy hova küldje tovább a leveleket, amiket szeretnél, beállítasz neki whitelisteket, és azokat a leveleket kapod, amiket szeretnél. Egyébként meg regisztrálsz bárhova ezzel a idézőjelesen eldobhatós címmel. Az egyetlen probléma az, hogy sajnos ez a szolgáltatás jelenleg csak alfában van jelenleg. Állítólag hamarosan jön Európába is, és akkor majd tesztelhetjük mi is. Szerintem ez egy nagyon király feature. Vannak hasonlók, de ez most pont a Firefoxnak a cucca volt. Ja, hát és van hozzá, ez egy add-on lesz a Firefoxban, tehát relatíve egyszerűen lehet majd használni netezés közben.
Igen, azért vannak itt aggályaim. Az egyik az, hogy említetted, hogy miért jobb ez. Hát igen, én is ezen gondolkodom, hogy miért jobb ez, mint mondjuk létrehozni egy klasszikus már meglévő e-mail masking szolgáltatónál egy, mit tudom én, a 33 mailnél, vagy a mindegy, van egy csomó ilyen, ahol lehet ilyet csinálni, Guerilla Mail akármi, létrehozni egy átmeneti címet, és akkor azzal regisztrálok, aztán ha kell, akkor újra regisztrálok majd később, vagy ha nem kell, akkor nem, mindegy. A másik az, hogy én feltételezem, hogy itt majd ugye szükséges lesz tehát szerintem szükséges lesz itt egy Mozilla regisztráció, ez valószínű.
Nagyon valószínű egyébként, igen.
Ez nagyon valószínű, tehát itt a privacy az egy kicsit már meginog azoknál, akik nem szeretnek ilyeneket. Nekem például nincsen Firefox regisztrációm, és nem is akarom, hogy legyen. Harmadrészt meg ugye itt azt írja ez a cikk, hogy ha van egy hiba, és egy incidens történik ezzel a szervisszel, akkor az adatok nem kerülhetnek velem kapcsolatba. De ha nem kerülhetnek velem kapcsolatba, akkor mégis hogy küldi nekem az üzenetet? Tehát így nem teljesen értem, hogy jut el mégis az én e-mail címemre az üzenet, hogyha mondjuk forwardingot kérek rá. Szóval furcsa. Az is lehet, hogy egyszerűen csak tehát gyakorlatilag egy webmail snippetet csináltak Mozilla.
Szerintem egy webmail snippetet csináltak, igen.
Igen, hát egy webmail snippetet csináltak, akkor oké, akkor valószínűleg nem lesz tényleg összelinkelve az én valós e-mail címemmel, és akkor oda mehet, de akkor meg megint ott tartunk, hogy mennyivel jobb ez, hogy van egy addonban lévő webmailem, ami állandóan ott van. Most az addonokról azt kell tudni, hogy egy teljes Firefox instance-t, ha jól tudom, a memóriában lefoglal. Tehát azért az ott minden, én szerettem egyszer, hogy kevés volt a memória, megnéztem, hogy mi a túró. Egy lap volt nyitva a Firefoxban, meg az összes addonnak egy-egy Firefox instance volt, és rettentő sokat fogyasztott, és akkor elkezdtem letiltogatni ezeket az addonokat. De ja, biztos megvan ennek a létjogosultsága, én annyira nem lelkesedek érte, de tökre megértem azt, akinek ez fontos.
Igen, szerintem ez egy érdekes opció, ami esetleg egy valakinek a use case-ébe beleférhet, vagy illetve hogy be tudja illeszteni egy ilyen privát relay-t.
Ja, persze. Egyébként meg eszembe jutott még egy pillanatra visszacsatolva arra, amit az Antenna mesélt, vagy nem, te meséltet talán a Troy Hunt-os dolgot, hogy mennyire fontos az, hogy proaktívan gondolkodjunk arról, hogy az adataink azok hova kerülnek regisztrálásra, meg letárolásra, meg hogyan jelentkezünk be, hova. Ugyanis ha azt mondja valaki, hogy jó, hát ő ott a privacy nem érdekli, és mindenhova megadja mindenét, és mindent letárol, meg teljesen transzparens, akkor mondhatja azt, hogy jó, hát őt ez nem érdekli, mert nincs mit titkolni, nem keresi őt senki. Oké, mi van, hogyha 2,5 év múlva, vagy akár a jövő hónapban történik valami, egy baleset, akármi, mond egy rossz szót, ami valahova kikerül, és semmiatt rászállnak. És akkor egyszer csak nyilvános, ott van a címe az interneten nyilvánosan. Ott vannak a hozzáférései a password dumpokban, vagy a bridge dumpokban. És akkor ezt már nem lehet visszacsinálni. Tehát már nem mondhatod azt, hogy le akarom törölni az internetről az én lakcímemet, meg az összes geodatát a fényképeimről. Azért, hogy ne találjanak meg a tiltakozók a házam előtt, vagy hogy akinek mondjuk véletlenül elütöttem a kutyáját, az ne találjon meg, hogy utána meglátogasson egy hegesztő pisztolyat. Hát érted? Előre kell gondolkodni, mert visszafele már nem lehet.
Igen, egyébként volt ilyen sajnos.
Ja, most futott be egy hír, hogy felhívja a figyelmünket a csatornánk, érdekes módon adják alánk a lovat, hogy létezik Müller Cecíliától kapott, illetve hát a Nemzeti Népegészségügyi Központtól kapott levél. Úgy tűnik, hogy külföldi szkemmerek rákaptak arra, hogy nálunk is létezik ilyen. Tört magyarsággal, helytelen helyesírással, illetve teljes mértékben nem hivatalos hangnemet megütő nyelvezettel próbálnak adatokat kicsalni egy űrlapon keresztül, illetve állítólag káros csatolmányt is tartalmazhat ez a levél. Úgyhogy az ilyeneknél figyeljünk, és legyünk nagyon avarok, megőriz a magyarság tudatunkat, de a lényeg az, hogy töröljük ezeket a leveleket, és véletlenül se kattintsunk rá, úgyhogy mindenkinek felhívjuk ezáltal a figyelmét erre. Menjünk át Ninja kicsit a te témádra, hogy volt egy breach talán, vagy egy sérülékenység, ahol QNAP out, vagy mi az eszközöket fenyeget veszély.
Igen, egyébként az űrállomáson űrlapokra írnak, az űrhajósok. űrlapokat töltögetnek.
Spacepennel.
No, de a QNAP mindenkinek a, hát nem mindenkinek, de egy nagyon-nagyon kedvelt NAS gyártó, meg nagyon felkapott eszköz. Sokan tartják az adataikat, mindenféle családi fotóalbumokat, meg egy csomó mindent ilyen QNAP eszközökön, amit hajlamosak az emberek kirakni az internetre is, és hát gyakorlatilag, ha felkapcsolódik ez az eszköz ugye az internetre, akkor utána el lehet érni a mobilról, meg mindenféle módokon. És az a probléma ezzel, hogy van egy hát négy sérülékenység igazából, ami 450 ezer QNAP eszközt érint, ami egy viszonylag nagy szám, tekintve, hogy ez egy tehát viszonylag réteg eszköz. Ez egy autentikáció előtti, tehát nem kell hozzá bejelentkezni, kódvégrehajtási sérülékenység, remote code execution, ami azt jelenti, hogy anélkül, hogy bárki is tudná a jelszavadat, meg a felhasználó nevedet, át tudja venni az irányítást, meg a teljes tartalmát a QNAP NAS-odnak. Ez a CVE 2019-71-92, 71-93, 94 és 95-ös kódszámú sérülékenységet foglalja magában. A CVSS 9,8-as pontszámmal, ami 0,2-vel van a csúcs alatt, tehát nem is tudom, hogy miért nem 10. A PhotoStation nevű alkalmazás sérülékeny benne. Hát ugye említettem, hogy sokan tartják a teljes fotóalbumukat, több gigabájtnyi fényképet, akár éveknyi, tehát évek fényképész munkáját, vagy családi fotóalbumát egy ilyen eszközön, és ez a PhotoStation, ez az alkalmazás, ez előre telepítve érkezik ezekre az eszközökre, és sokan meg is hagyják rajta, ez a fotóalbum egyébként, amit egy fotóalbum alkalmazás, és hát mint ahogy a CVE számokból hallható volt 2019-es, ez novemberben patchelve lett, viszont nagyon sokan úgy vannak ezekkel a QNAP cuccokkal, hogy megveszik, beállítják és ott hagyják, és nem települ rá ez föl. Tehát ez most jön a lényeg, hogyha QNAP-ot használsz, és fent van rajta a PhotoStation nevű alkalmazás, akkor föl kell update-elni a firmware-t a legfrissebbre, mert november óta van erre egy gyógymód. Ellenkező esetben bárki bármit tárolhat, vagy akármire is felhasználhatja a te QNAP NAS-odat.
Szóval csodálkozok, hogy nem lett még szarrá lőve izével, ransomware-rel. Mert ugyebár fényképek vannak fönt, azokat betitkosítjuk, és utána küldjük a ransomot, hogyha kéred a fényképeidet, amiket abban a hitben tárolsz ott, hogy ott biztonságban van, és örökre meg lesz. Hát nem.
Ja, egy időben én is nagyon szemeztem ezzel, amikor Horvátországba akartunk menni, akkor gondoltam, hogy veszek egy kis kunat, de végül elmaradt az utazás, úgyhogy nem váltottam valutát.
Ez most szó vicc?
De hát láthatjuk, hogy
olyan... volt, igaz?
Hát nincs úgy mondta a kunapot, mint hogy a kuna lenne.
Ja, kuna! Már valami napra is gondolkodtam, hogy igen, ott napoztál volna, és akkor hát ott voltál a kunapon.
Hát volt egy D-nap, tudod, a partra szállás napja.
Nincs súlya a QNAP alatt.
És a QNAP, amikor... Tehát a D-nap a partra szállás, és akkor a QNAP pedig, amikor az összes fényképet fölmásolod a izére, a NAS-ra, az a QNAP. Aznap ezt csinálod.
Jó, de akkor, tehát akkor nem esett le a szóvic, de most helyette kaptam 5 másikat. Jó, oké, köszönöm. Örülök, hogy itt lehettem.
Remélem boldog vagy, és...
Igen, nagyon boldog vagy.
Jó telik a QNAPod.
QNAP életben. Igen.
Jó idő van, kint lehet menni kunapozni.
Kunapozni. Kérem, kapcsolja ki. Vaj, mi a következő hír? Várjál, beszéljünk a következő hírről, még egy kunapos hírt hát, benyomunk.
Hogyha gyorsan aludni akarsz, akkor letolsz
egy kunepet. Igen. Jó, oké. Beszéljünk a ransomware-ekről. Pont, hogy kapcsolódok az előző hírre. Ami nem egy kunapon van, hanem a Sophos Labs-nak a kutatása, kérlek szépen. És arról szól, na várjál, kezdjük máshonnan ezt a hírt.
Kezdjük onnan, hogy a ransomware-ekkel mit lehet csinálni, lehet kunepelkedni.
Igen. Szóval, akkor válaszunk egy másik irányt. Van egy olyan metodika, illetve elgondolás a mostani informatikában, ez most már egy jó pár éves dolog, ez most már egyre jobban kezd ilyen buzzword lenni ez is, ez a LOL. És most minden 20x éves idézőjeles fiatalnak felcsillant a szeme, nem, itt ez most nem a League of Legends, gyerekek, ez a Living of the Land neve. Ez azt jelenti, hogy ha megtámadunk egy célgépet, megvetjük rajta a lábunkat, akkor ugyebár valahogy meg kéne élnünk annak érdekében, hogy tovább tudjunk terjeszkedni egy hálózatban. Mondjuk ez nem az otthon, ez mondjuk nem a nagymamádnak a gépe, ahol egy gép van, hanem mondjuk ez egy céges hálózat. Tehát, hogyha egy gépet sikerült megfertőznünk, és szeretnénk a céges hálózaton belül elterjedni, illetve több gépen átvenni az irányítást, akkor nyilván kell egy base, ahol kiépítjük magunkat, és jó lenne, hogyha a bázisunkat nem fedeznék fel a másik oldalon ülő genya security-sek. És itt jön a Living of the Land képbe, hogy megpróbálod azokat az eszközöket használni, amiket ott találsz a gépen, illetve azokat az eszközöket, amiket úgy egyébként a hétköznapi informatikában megtalálunk a gépeken. Például a legkézenfekvőbb dolog, ez a script nyelvek, amik eleve rajta vannak a gépen, az a PowerShell, CMD, C-script, V-script, tehát gyakorlatilag a Visual Basic script fájloknak az értelmezésére szolgáló exék. Ezeket használjuk, illetve esetleg hozhatunk még olyan túlokat, amik szintén normálisak egy bizonyos környezetben. Na, ez a LOL-nak a fogalma, mindenki ezt szeretné, mert nyilván, hogyha fölhúzol magaddal egy, mit tudom én, egy Hydrát, vagy egy John the Rippert, vagy egy Metasploitot, vagy egy nem tudom mit, akkor az azonnal minden security eszközne fölvilágít pirosan, beindul a tűzriasztó, meg minden, amit el tudsz képzelni, és azonnal ki leszel dobva onnan, mert azonnal felfedeztek. Viszont, hogyha szépen óvatosan kis PowerShell-eket rakosgatsz fel, nem hiába van az, hogy nagyon sok ilyen támadó framework, CNC framework, stb. PowerShell-t használ. Erre, mert PowerShell ott van rajta, semmi extra nem kell hozzá, a scriptfájlokat nagyon egyszerűen lehet mutálni és változtatni, kézenfekvő, kényelmes, nem veszik észre. Egyébként ilyen fájlok, amiket használnak még csak érdekességképpen, vannak a CPL fájlok, azok a Control Panel fájlok, a HTL fájlok, na az egy zseniális, azt mindenkinek ajánlom, hogy nézzen utána a HTL fájloknak, azok gyakorlatilag webes applikációk, amiket egy exe futtat a gépeden. Soha senki nem használta ezen a bolygón körülbelül, de tud a Windows ilyet csinálni, és nagyon király. LNK fájlok.
A help az nem, HTL-ban van?
Az nem HTL-ban van, az izében van, az van valami más. Várjál, nem, az nem HTL szerintem a help. Megkeressük élőbe, Windows.
Beírom a keresőbe.
Beírod? Na, akkor addig mesélek. Aztán majd elmeséled, mit találtál. Na, de ezt most miért mondtam el? Azért, mert van egy, találtak egy ransomware-t, ami ezt a LOL-t, illetve hát bizonyos tekintetben kimaxolta, bizonyos tekintetben meg nem, mert hogy ők azt csinálták, ez egyébként ez a Ragnar Locker ransomware-ről van szó, ez most már egy jó pár hetes ez a hír, mi már egy pár hete röhögünk rajta, csak soha nem volt rá időnk, hogy itt beszéljünk róla. Hát ők azt csinálták, hogy amikor sikerül megvetniük a lábukat az adott gépen, a minimális kis futtatható állományukkal, akkor ők letöltenek egy VirtualBoxot, ami hoz magával egy Windows XP gépet, virtuális gépet, egy ilyen relatíve minit, egy ilyen 280 megás Windows XP. Egyébként nem tudom, hogy ez hogy lesz 280 megás, biztos van egy ilyen mini edition.
Ez a Micro XP, mindjárt előkerítem azt is, én már utána néztem.
Nagyon király. Na, akkor húznak egy ilyen Micro XP-t, gyakorlatilag 280 mega az egész, de úgy egyébként, tehát hogyha belegondolunk, tehát ezzel a malverek azok általában elég kicsik szoktak lenni, de azért ez a 280 mega az azért még nem egy 10 gigás Windows 7 mondjuk, vagy egy Windows 10. Tehát ezt lehúzzák maguknak, föltelepítik a VirtualBoxot, elindítják benne ezt a Windows XP-t, és itt jön a trükk. Az összes security tool mechanizmus, stb. Az ugyebár a guest-en fut. Ugyebár ezt a virtuális gépeknél úgy szoktuk nevezni, van a guest, amin fut a virtuális gép, a virtuális gép meg a guest gyakorlatilag. Tehát van a host és a guest. Az alapgép, ami a te géped, az a host. Tehát az összes antivírus és endpoint protection az ugyebár a hoston fut. Ha te elindítsz rajta egy virtuális gépet, ami a te virtuális géped, mint támadó, akkor ott azon, abban a gépen belül azt csinálsz, amit akarsz. Olyan túlokat tölthetsz le, amiket akarsz, nem fogja látni a host gép. Mert az ott egy elszeparált terület, és nem igazán néz bele az antivírus, nem is tud belenézni szerintem. És pontosan ezt csinálták, lehúzták ezt a virtuális gépet, és itt jön még a nagy csavar, fölmountolták az összes drive-ot, az összes meghajtót felmountolták a virtuális gépnek, hogy a virtuális gép kinyúlhasson a merevlemezre, majd elindították a virtuális gépen belül az ő zsaroló vírusukat, ami betitkosította a merev lemezt, ami így át volt adva, gyakorlatilag be volt adva a virtuális gépnek. Mert kinyúlni ki tudott a merev lemezre, és mit látott ebből az antivírus? Az antivírus azt látta, hogy fut egy VirtualBox process, ami birizgálja a fájlokat. De hát ez egy teljesen valid folyamat, nincs ezzel semmi probléma, a VirtualBoxot mindenki ismeri, a VirtualBoxot mindenki szereti, nagyon sok gépen rajta van, és így tudod gyakorlatilag bármit betitkosítani, ami ez az adott user hozzáfért, mert nyilván a VirtualBox a usernek a jogosultságaival fog futni, tehát ezen nem fogunk túllépni, egészen addig, ameddig nem futtatnak valamilyen privilégium eszkalációt, de erről nem szólt a hír. A lényeg az, hogy ami ez a user hozzáfért, a VirtualBoxon keresztül ez a Micro XP ezen betitkosította a fájlokat. És innentől kezdve már minden a szokásos volt, ugyebár ment a ransom, stb. Cégeket targeteltek, tehát nem a nagymamámat, meg Józsi bácsit, meg ezeket targetelték, hanem konkrétan cégeket targeteltek. Bementek, megkeresték a megfelelő gépeket, és azokon elindították ezt a folyamatot, és nem látták őket. Na, nincs a közben megtaláltad az izét?
Meg. Na, egyrészt a Windows helpek, azok a CHM,
CHM
az a Compiled HTML kiterjesztés, úgyhogy ez teljesen más. És igen, a Micro XP az egy lightweight Windows XP disztribúció, aminek telepítés után összesen 250 megabájtra van szüksége. 100 megabájt az installer, hogyha valaki ezzel akar játszani, egy ISO image egyébként. XPSP 3 van benne, és 250 megára fölmegy, tehát egy 300 megabajtos 64 megás mega RAM-mal megáldott gépen bőven elfut, mármint hogy virtuális gépen bőven elfut, és még a VirtualBox Guest Edition-t érdemes feltelepíteni hozzá, ez kb. 200K, és akkor lesznek directory sharinged, ugye,
ezt ők is pont amire
ugye, igen, tehát ezt pontosan, amire ők használják, és RDP kliensen lehet rá fölmenni. Tehát valószínűleg headless-ben megy ez is, úgy mint a malware. Hát ez egy nagyon minimalisztik, és nagyon gyors egyébként az XP, viszont az nagyon fontos, hogy ne menjenek a kedves hallgatók a microxp.org-ra, így érzésre, hogy majd ők akkor ott ezt megtalálják, mert ez egy phishing oldal, valamiért itt azt írja ez a kis cikk. Ellenben a show notes-ban ott lesz a link a Micro XP-hez. Ha valakinek van kedve egy pici XP-t tartani a gépén, sose lehet tudni, mikor lesz jó. Van rajta egyébként telnet, SSH, FTP, R-admin, mindenféle dolog, akkor ezzel játszhat.
Nekem egyébként van sima XP-m a gépemen, virtuális gép, és néha ilyen fura programokat szoktam rajta tesztelni, ilyen servereket, amikről nem tudom egészen pontosan, hogy káros-e vagy nem káros. Fogom, beteszem oda, azon tudja, hogy el fog futni, megcsinálom vele, amit akarok, aztán letörlöm, illetve visszaállítom a virtuális gépet a kiinduló állapotba. És hát egyébként tényleg, tehát 2020-ban az XP-t villámgyors, tehát egy kávéfőzőn is elmegy körülbelül.
Ja, hát ugye van a katonaságban azok a esetek, amik a vadászgépet majdnem lelövik, ugye ez a near miss, ez angolul vagy németül meg a Kunabdaneben, úgyhogy visszatérünk a kunapos szóvicces.
Nem tudtam, hogy ez most tényleg az lesz, vagy ez most egy új fejezet lesz a szóvicces könyvünkben, ami ehhez az adáshoz tartozik, de úgy látszik, akkor ez most ez az adás, ez a Kunap nevében fog telni.
Amúgy javaslom a filmek közül a Midway című filmet megnézni. Ez a Pearl Harbor utáni eseményeket dolgozza fel nagyon Amerika győzős szempontból, de egy érdekes film. Akkoriban hogy működött ez a harcászat, meg a légi csaták, meg ilyesmi, úgyhogy innen jött kicsit ez a repülőgépes vonal. Na de, van még két hírünk az SMB-vel kapcsolatban, ugye ami kiépít manapság SMB-vel kapcsolatos honeypotot, és bevillant egymás után talán kettő is, ami érdemes foglalkozni vele. Mik is voltak ezek?
Igen, két sérülékenységünk is van, amik félig meddig állnak egymással kapcsolatban. Az egyik az SMB Ghost, ez a régebbi, ez az, amiről már egyszer beszámoltunk szerintem. Ez a CVE 2020-07-96-os CVE számot kapta, és brandelt sérülékenység, úgyhogy az SMB Ghostot kapta. ezt márciusban állítólag patchelte a Microsoft. Az SMBV 3-mal volt probléma, Windows 10-ek, Windows szerverek és a server core installációkkal volt probléma. Az volt a sztori, hogyha visszaemlékszünk, hogy proof of concept kód azt hiszem nem volt akkoriban, de lehetett volna vele remote code execution-t csinálni. Ami ugyebár távoli kódfuttatás, mivel ugye a gépeken az SMB, aki még nem tudná, az ugyebár a file megosztás a Windows-os gépeken, ami az esetek nagy többségében nyitva van, illetve használva van. Internet irányában jó lenne, hogyha nem lenne nyitva, tehát ott nem kéne, hogy nyitva legyen, de otthon a hálózatodban ott valószínűleg az összes gép így tudod anyuval, apuval megosztani a képeket, amikor esetleg úgy osszátok meg a gépek között. De hát ez egy elérhető, és a SMB-nek a 3-as verziójával van a gond, illetve pontosan azt hiszem a 3.3.1-es változattal, de ez senkit sem érdekel. A lényeg az, hogy a compression, tehát van egy ilyen feature benne, hogy compression, és ezzel van a probléma. Na a lényeg az, hogy ezt patchelték márciusban, és most, azt hiszem egy-két héttel ezelőtt kijött egy proof of concept kód, amivel lehet tényleg távolról kódot futtatni. Egészen idáig nem volt proof of concept kód. A jelenlegi kód sem 100%-osan stabil, tehát vannak vele problémák, nem mindig fut le, elcrash-el, nem mindig működik, stb. De úgy egyébként van már egy videónk, ami működik. És állítólag már próbálgatják is. Na most erre rájött egy új probléma, a SMB bleed, ami egy új sérülékenység, szintén az SMB-be van, szintén az SMB 3-as változatával, verziójával van a gond. Ehhez már azonnal rögtön van is egy proof of concept kód. Állítólag a júniusi patch csütörtökön, ami most volt, ha jól tudom, volt hozzá patch, tehát hogyha mindenki patcheli a gépét, akkor most elméletileg biztonságban vagytok. Ez a CVE 2020-1206-os számot kapta meg, ez is brandelt lett, ez egy ilyen kis szellemecske, ami így vérzik, nagyon, nagyon kis cuki, mindenki nézze meg magának. És azt mondja, és ez is ez elméletileg egy kernel memóriát csöpögtet ki magából, tehát leak-el magából, tehát ki lehet vele kernel memóriát olvasni, és itt jön a nagy... Figyeljetek, itt jön a matek, ezt most segíteni fogtok nekem. Tehát ugyebár az előző sérülékenység a Ghost, amit egyébként mi a Ninjával Eternal, vagy ugye volt a másik neve az Eternal Darkness, és mondtuk, hogy hát az Eternal Darkness az sokkal menőbb, mint a SMB Ghost, de valahogy az SMB Ghost lett az, ami így megszilárdult sajnos, pedig az Eternal Darkness az milyen király volt. Na mindegy, tehát ezt a sérülékenységet, ahol kernel memóriát csöpögtetnek, ezt össze lehet kombinálni a Ghost-tal, hogy távoli kódfuttatást érjünk el. Na most szeretnék mindenkit emlékeztetni az egy perccel ezelőtt elhangzottra, hogy az előző sérülékenységnek is távoli kódfuttatás volt a végkimenetele. Tehát nem tudom, hogy ez mennyivel dob rajta az, hogy még ezt hozzátesszük a távoli kódfuttatáson, tehát ez a távoli kódfuttatás a másodikon, vagy ezt úgy tudnám elképzelni, hogyha nem tudom, ha van egy adag, nem tudom, tehát hozzáadsz valamihez még valamit, az még mindig ugyanaz a valami lesz. Tehát, hogy ha az előbb is távoli kódfuttatásunk volt, és hogyha hozzáadjuk ezt az új sérülékenységet, akkor továbbra is kódfuttatásunk van, akkor nem értem,
csak
hogy
még
ennyi...
távolabbi.
Csak még távolabbi. Igen, nem tudom, mert mind a kettő autentikálatlan, tehát autentikáció előtti, annyi, hogy kell hozzá azt hiszem valami share, ahova tudunk írni. Van ilyen feltétel. Nem egészen jöttem rá. Van egy nagy, a jó hír az, hogy akit ez érdekel, van egy nagyon részletes leírás, le van írva, hogy pontosan hogyan működik, mindenféle ábrákkal, hogy hogyan működik konkrétan, mert egyébként itt, ja igen, itt megint a cache, nem a caching-el, a compression-nel van a probléma, ami tömörítés magyarul, igen. Tehát ami megint a tömörítéssel van a probléma, ugyanott, és állítólag úgy találták, hogy nézegették az SMB Ghost-ot, és így látták, hogy nézd már, hát itt nagyobb buffert lehet itt így alokálni valahogy, hát próbáljuk meg, és akkor így kialakulták a nagyobb buffert, és akkor így lett az SMB bleed, hogy hozzáfértek gyakorlatilag a kernel memóriához.
Ügyes.
Egyébként nagyon ügyes, tehát a félrejtések elkerülése véget, tehát az, hogy én nem értem, hogy ez mitől lesz jobban remote code execution, mint hogy az előző, az, hogy ezt a kettőt összekombináljuk, az csak az én csökkent képességem arra, hogy felismerjem ezeknek a részleteit. Mert hogy tényleg nagyon részletesen rá van írva, és mindenkinek ajánlom, akit érdekel a Windowsnak a belső működése, nagyon király tanulmány van hozzá, Úgyhogy, ja, hát itt is egyébként a végeredmény az az, hogy patchelni kell, nyilván ki lehet kapcsolni az SMB-t, az internet irányába nyilván soha ne tegyünk ki ilyen szolgáltatásokat, mert egyrészt felesleges, másrészt látszik, hogy nagyon nagy problémát tud okozni. Nyilván ez is kukacosítható, mivel pont azért, hogy minden gépen fut, majdnem minden gépen fut az SMB, és hát ugyebár kódfuttatásra ad lehetőséget, innen már tovább lehet ugrani az összes többi gépre is. Mindenki patcheljen, és örüljünk az új kombinált brandelt sérülékenységeinknek.
Hát ez szép. Én eddig, amíg te beszéltél, próbáltam keresni olyan honeypotot, már kész honeypotot, ami ezt fel tudja ismerni, de egyelőre nem nagyon találok. Az a baj, hogy a Dionneát, amit én is használok, és sokan használunk, az 4 éve fejlesztették utoljára kb. Találtam egy másikat, Honey SMB, azt nem az a neve, azt 3 éve, szóval igazán csinálta
valaki. Ezt így aktívan nem fogja neked fölismerni. Az látni fogod, hogy bejön a sérülékenység, illetve nem tudom, tehát ez ugyebár 3-as verziójú SMB-nek kéne lennie, ahhoz, hogy őt befogadja. Hát érdekes egyébként, érdekes mindenképpen, mert hogy egyébként állítólag mind a kettő POC működik, úgy ahogy, helyek közel, tehát igazából az bárki le tudja tölteni, és bárki tud vele játszani, és tovább tudja fejleszteni, aki szeretné.
Jó, hát én azért, ja, lehet az lesz egyébként, hogy újra elkezdem nézni, tehát kiteszek az internetre egy honeypotot, egy Dionneát, és elkezdem nézni azt, hogy mi jön be rá, és ami nem Eternal Blue lesz, meg nem hétköznapi böngészés, hanem mondjuk kompressziót akar, vagy hogy mondják, ezt izét akar csinálni, tömörítést, akkor az valószínűleg akkor az lesz.
De egyébként, ha jól tudom, pont az előzőnél, a Ghostnál volt az, hogy ott voltak konkrét headerek, amiket fel lehetett ismerni, tehát hogy mik voltak azok mert ugye hogy működik az, tehát neked van egy nyitott portod, ahova jön a támadó és beküldi a kódját, hogy ő most tehát gyakorlatilag egy valid connection-t akar fölépíteni, és hát kiválasztja, hogy ő szeretné SMB V3-ban kommunikálni. És hogyha ez megvan, akkor még be akarja állítani azt, hogy a compression, és akkor utána jön elméletileg a csomag, ami aztán szétdurantja ezt a dolgot. Tehát, hogyha ezt a kommunikációt, ezt a 2-3 lépést le tudod modellezni akár Python-ba vagy bármibe, akkor igazából tudsz erre egy honeypotot írni, mert hogyha el tudsz addig a pontig jutni, hogy oké, akkor most mehet a cucc, küldjed, akkor ott valószínűleg az fog bejönni, amire kíváncsi vagy. Azt lemented egy fájlba, és valószínűleg jó vagy. Csak ezt nézni kell.
Ja. Igen, hát vagy tényleg vissza kell olvasni a pocot, és az alapján megírni az ellenoldalt.
Akkor menjünk el, és olvassuk vissza a pocot, illetve köszönjük el hallgatóktól. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Találkozunk jövő héten. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!